Prédikáció alapigéjét a Lukács írása szerinti evangélium első fejezetének 67. versétől olvasom a 79. versig, és mivel ez egy régi imádsága, a Benediktus, ezért most fennállva hallgassuk ezt a hosszabb igeszakaszt is, és így együtt imádkozva gondoljuk végig, amit Zakariás pap mondott. Zakariás betelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldotta az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, amit kijelentette azt szent prófétai által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Téged pedig kisgyermek, a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Köszönjük az énekkar szolgálatát ezen a mai adventi vasárnapon. Hagyományosan egy vasárnap szoktak közöttünk szolgálni, most így bekapcsolódva a liturgiába is. Hát ez is egy ilyenfajta ének, vagy imádság, amit itt olvastam a Lukács evangéliumából. A Benediktus áldott az Úr, és a keresztény gyülekezetek régóta ezt használják imádságként is, bármi reformátusok kevésbé, de érdemes megőrzésre, hiszen ez egy egész egységes egész, ahogy keresztelő Jánosnak az apja Zakariás prófétált, amikor megnyílt a szája, mert sokáig nem tudott beszélni, ismerjük a történetet, amikor hitetlenkedett, hogy vajon születhet-e neki még egyáltalán gyermeke. Az angyal ígérete ellenére kétkedett ebben. Hát, amikor megnyílt a szája, akkor a Bibliában, a Lukács evangéliumában ez az imádság hangzik el róla, mint egy proféciaképpen is. És érdekes módon az első gondolata nem a fiához szól, és nem őt áldja, hanem valaki másról szól. A Mesiásról szól. Amíg meg nem született, Jézusról szól, és ezért áldja az Urat, Izrael Istenét, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából. És elmondja itt az ősi imádságokat, reménységeket, amit, ahogy Izrael várta a Messiást, és ahogy várta a Dávid utódaként. És ebben a rövid imádságban, proféciában, ha odafigyeltünk és meg emlékszünk rá, akkor feltűnik, hogy többször ismételi azt, hogy megszabadít az ellenségeinktől. És ezt olvastuk az Ézsaiás prófétától is, vagy hallottuk az olvasmányban, hogy ez a várakozásra Izraelnek, hogy az ellenségtől meg fog minket szabadítani a Messiás. És ezt kihangsúlyozza mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. És ez a szabadítás, ez a szabadításnak ez a lényege és ez a legfőbb jellemzője. Erre nyilván oda kell figyelnünk, és meg kéne értenünk, hogy mit üzen ez nekünk. Mert az ellenség az mindig ismerős az emberiség számára, És mi is tudnánk biztosan gyorsan felsorolni néhányat, hogy kik a mi ellenségeink, vagy kitől kell félnünk, kitől kéne megszabadítani minket az Istennek. De a keresztény gyülekezet érdekes módon ezt az imádságot is, meg ezeket a proféciákat is valahogy egészen máshogy kezdte érteni, és belsővé kezdte tenni, hiszen a kereszténység Izrael ellenségei között terjedt el legelőször. Pont a rómaiak között is, meg a görög nyelvű világban. És nekünk is érdemes lenne kicsit ezt jobban megfigyelni, hogy hát ki ez az ellenség, akitől meg kell minket szabadítani a megváltónak. Ebben az imádságban tetten érhetőek az ellenségnek a céljai is, főleg a második felében, és erre figyeljünk most egy kicsit. Az ellenség az, aki azt akarja elérni, hogy félelmek között szolgáljuk Istent. Mert ez az első, amitől megszabadít minket. Hogy eléri a Messiás, hogy az ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Ezek szerint az ellenség azt akarja, hogy félelemmel szolgáljuk az Istent. Vagy lehetőleg ne is szolgáljuk. De ha már szolgáljuk, ha már például eljövünk az Isten tisztelete, nem mintha csak ez lenne az egyetlen szolgálat, akkor legalább azt félelemmel tegyük. Szorongással tegyük. Hát régen ezt úgy érte el, hogy esetleg szorongtak az egyesek a templomban, hogy mit fognak majd a munkahelyükön szólni hozzá, hogyha megtudják, hogy templomba járt, vagy ide, hogy beiratta a hittarra, vagy konfirmációra a gyerekét. Ez is az ellenségnek a munkája. Most talán inkább attól kell félni, ahogy a egyházi intézmények növekednek szerte az országban, hogy majd egyesek azért vannak itt szorongva, hogy mit fognak szólni, hogyha nem jönne el a templomba, mit fognak szólni a főnöke vagy a fenntartója. Hát ez az ellenség munkája, hogy úgy jöjjenek ide az emberek, hogy szorongással jöjjenek ide, hogy valamitől félnek, és nem örömmel és hálával és tiszta szívből. Hát mi ezt komolyan is vesszük, hogy nehogy ezért jöjjön valaki ide a gyülekezetbe és a templomba, hogy ilyen másfajta szándékkal és indulattal. Mert ez az ellenségnek a munkája lenne. A félelemnek persze a szorongásnak sokféle más oka is lehet, nem csak a főnökünktől, vagy félünk, hanem félünk az Istentől magától is, és azért szolgáljuk őt, mert attól tartunk, hogyha ezt nem tennénk meg, akkor bizony megbüntetne bennünket. Ez is az ellenség munkája. Isten nem azért akar bennünket itt látni, mert valamitől félünk, vagy valamit érdekből, valamit el akarunk érni, hanem szentségben és igazságban akarja, hogy szolgáljuk életünk minden napján. A másik dolog, amit itt megfigyelhetünk, hogy azt akarja elérni az ellenség, hogy ne ismerjük fel az üdvösséget. És eltakarják az üdvösséget előlünk a mi bűneink. Hogy ne az üdvösséget lássuk, hanem a bűneinket lássuk. És azokkal foglalkozzunk. És azokon rágódjunk. És azon sopánkodjunk. És azokat lássuk olyan nagynak, amit legyőzhetetlennek. Hogy vissza kelljen arra térnünk, és ezzel törődjünk, és ezzel foglalkozzunk. Veszedelmes ez az ellenség taktikájában, hogy a keresztény gyülekezetek is sokszor beleesnek ebbe a hibába, hogy amikor az emberről van szó, amikor az emberre gondolnak, amikor magukra gondolnak, akkor mi jut eszükbe? Az ember az a bűnös ember, aki kegyelemre szoruló, megváltásra szoruló bűnös. Szomorú ez, hogyha a keresztény gyülekezetnek is ez jut eszébe önmagáról. A harmadik, amit itt meglátunk, az ellenség céljából mit akar elérni, hogy a sötétségben és a halál árnyékában lakjunk. Mert a Messiás éppen ettől szabadít meg majd minket. Hogy a halálra gondoljunk, hogy a sötétségre gondoljunk, hogy úgy érezzük magunkat, hogy Ez a mi életünknek a természete. Hogy emlékezzünk szüntelenül erre. Van egy ilyen latin mondás is, hogy memento mori. Emlékezzél, hogy meg kell halnod. Emlékezzél, hogy rövid az életed. Ezzel törődjél, és ez sose felejtsd el. A sötétségben lakni az ellenségnek a célja. És a negyedik, amit itt olvasunk, hogy a békétlenség útján járjunk, az az ellenség célja. A békétlenség útján járjunk, amikor azt lássuk meg, ami nincsen, ami a másikban rossz, ami elválaszt minket tőle, erre legyünk érzékenyek és figyelmesek, erre tanítson minket. Ez az ellenségnek a munkája. És már mindjárt látjuk is, hogy az ilyen ellenség az nem kívül van tehát az emberen, hanem az belül van, a lélek mélyén. Ott van az ellenség. És ez a keresztény gyülekezetnek a nagy felismerése és az átfordítása, megértése a régi ószövetségi proféciáknak, hogy amikor ellenségről beszél a Biblia és főleg az Új Szövetség, akkor egy olyan ellenségre kell gondolnunk, ami belül van. Nem kívül van, hanem belül van. Belül van ott a szívünk mélyén. Ott munkálkodik. És ott akar minket, onnan akar minket tönkretenni, és el akar választani minket a megváltástól, az Istennek a szeretetétől. És ezért fordul aztán Zakariása az imádságában a fiához, a keresztelő, leendő keresztelő Jánoshoz, és azt mondja, hogy igen, te vagy a szeretett gyermek, aki majd megtanítod az üdvösség ismeretére a népet. És ez a tanítók szolgálatára irányítja a figyelmet, és mindannyiunk szolgálatára, hogy tanulnunk kell. Tanulnunk kell az üdvösségről, meg kell ismernünk Istennek a szeretetének a törvényét, a titkát. Meg kell tanulnunk ezt, hogy hogyan tudjuk legyőzni az ellenséget, hogyan tudjunk nemet mondani neki. Föl kell ismernünk, és szembe kell vele fordulnunk. Erről tanulnunk kell. Ahogy keresztelő János tanított, ahogy nekünk is tanítanunk kell egymást és a többieket. Az üdvösség ismeretére. És az első, amit meg kell tanulnunk, hogy a bűnbocsánat az ő általa van, Krisztus által van. És ez a bűnbocsánat, ez megvan. A bűnbocsánat a miénk. Isten nem úgy tekint ránk, mint bűnös emberekre, hanem úgy tekint ránk, mint az ő fiára, aki magára vett a mi bűneinket. És ezért szabadon jöhetünk elé. Szorongás nélkül, hogy elveszi a mi múltunknak a terhét, elveszi a mindenféle félelmünket attól, hogy nem vagyunk elég jó nekik. Isten így tekint ránk, és ez, amit meg kell tanulnunk, és meg lehet tanulnunk, hogy olyan szeretett gyermekei vagyunk, akiket akart, ilyennek akart, amilyenek vagyunk. Lehet, hogy mi nem ilyenneknek akarjuk magunkat, amilyenek vagyunk. Sokkal jobbnak is el tudnám magunkat képzelni. De Isten éppen ilyennek akart minket. És neki így vagyunk megfelelőek. Valami oknál fogva. Mert ez az ő titka és az ő terve. Hogy nekik miért vagyunk így, éppen így jók, ahogy vagyunk. Ez a bűnbocsánatnak az ajándéka. Nem kell, és nem is tudsz semmit tenni ezért. Hogy Isten szeret egy gyermeke légy, hogy ő kedvesen gondoljon rád. Hogy ő ne a bűneidet lássa, hanem téged magadat lásson, úgy, mint szeretett gyermekét. Ezért nem tud semmit se tenni. Ez az egyedül az ő Krisztusnak a kegyelme. Hogy így vált meg minket ettől a félelemtől, és így adja nekünk, és egyedül ő tudja nekünk adni a bűnbocsánat ajándékát. És ezért nem kell ezzel már törődnötök, és ezzel foglalkoznotok. Újra és újra. Fogadd el. A bűnbocsánat ő általa van. És a másik, amit megtanít keresztelő János, hogy közel van a világosság. Ugye a naptámadat az hamarosan eljön. Ezt hirdette ő is, és ez a mi evangéliumunk is. Hogy a világosság nincs messze egyikünktől sem. hogy az egészen itt van, egészen elközelített az Isten országa, Jézus Krisztusban különösképpen is, kézzelfoghatóvá vált. És közeledik mindannyiunk számára napról napra közelebb van ez a teljes világosság, amikor minden világossá válik, amikor minden kérdésünkre választ kapunk, amikor minden a helyére kerül. Közel van ez a világosság. Sőt, már meglátogat minket ez a világosság. Meglátogat minket ebben az életben is. És ez a tapasztalat, ez a találkozás megváltoztathat bennünket, és meg is változtat. És ezt kérjük most ebben az adventben is, így karácsony előtt, hogy látogasson meg minket. Hogy éljük át ezt a találkozásnak. Ne csak tanuljunk felőle. Azt is kell, hogy legalább butaságokat ne mondjunk. Vagy ne gondoljunk. De ami megváltoztat minket, ez a találkozás a világossággal. Amikor átéljük a lelkünk mélyén, hogy tényleg itt van velünk, ami megváltunk, hogy tényleg eljött, hogy tényleg él, hogy tényleg szeret bennünket, hogy tényleg közel van hozzánk. Imádkozzunk ezért, hogy ez megtörténjen. Ez általában egy ilyen közösségben történik meg, egy Isten tiszteleten történik meg. De egy személyes imádságban is megtörténhet. Vagy kinek hogyan? De ez meg kell, hogy történjen, mert ez, ami megváltoztat minket, ez a Krisztusnak a közelsége, a Szentlélek által való jelenléte. Mert ő él és uralkodik, már most. És legyőzte az ellenséget, és nem kell, hogy félelemmel és szorongással szolgáljunk Istennek, hanem örömben és hálaadással életünk minden napján. Amen.